Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor.
Hú, de szép szőnyeg! Új!
Igen, tegnap vettem a Diego-ban.
Ó, és ez a függöny, de szép!
Diego! És hamarosan lesz új laminált padló a hálóban.
Látszakott a bomb.
Csak regisztráltam Diego digitális klubkártyát vásárlás előtt. Csináljunk neked is egyet? Csak egy perc és kész. Regisztrálj te is áruházainkban, vagy a diego.hu oldalon, és azonnal megkapod digitális klubkártyádat, mellyel akár 30% kedvezménnyel vásárolhatsz padlóburkolati és lakástextil termékeket. Diego.hu.
Már meg is kaptam e-mailben.
Ez reklám volt. Jó volt.
Amikor a gyerekek kicsik voltak, akkor én általában 4-kor már kinfutottam. Nekem ilyen alap volt, hogy sose a gyerektől vegyem el az időt.
Én is sok ilyen kommentet szoktam látni, hogyha például egy futóanyuka kiteszi, hogy elment futni, és akkor, hogy de ki van ilyenkor a gyerekkel, és hogy gyerekeknek általában van apja is, szóval, hogy így tud rájuk más is. Ugye ez nálunk sincsen más segítség egyébként rajta van a férjemen kívül, de hát valahogy így be tudjuk osztani.
A férjem úgy engedett el erre a beszélgetésre, hogy a pingvin támadás mindenképpen kérdezem meg.
Úristen! Ez kihagyhatatlan.
Gyereknevelés, szoktatás, válás és hozzátáplálás, nőiesség,
bölcsi, ovi iskola,
egyedülálló anyaság,
én idő,
párkapcsolat,
anyaság vagy karrier,
gyereklélek,
baba illat, fejlesztés,
szülés,
szexualitás,
sírás,
dackorszak,
érzelmi hullámvasút.
Ki vagyok, de ez a legjobb dolog a világon.
És te hogy vagy, úgy igazán?
Gyere, ülj le közénk.
Igyuk meg együtt azt a kihűlt kávét.
És közben mesélj anyukám. Ez itt a Mesélj anyukám,
az evamagazin.hu minden hétfőn új adásra jelentkező podcast műsora,
amelyben anyák mesélnek, nem csak anyáknak, nem csak anyákat érintő témákról. Andrész Timivel,
Lugosi Dórival
és Zubor Rozival.
Sziasztok! Én szerintem még nem kezdtem el Mesélj anyukám részt, és ezt is nagyon nagy dobogásokkal a szívembe kezdtem, mert hogy én most egy ilyen fangirl pozícióban vagyok. Ezt szeretném mesélni, azt a történetet, amikor én először hallottam annak a vendégünknek a nevét, aki itt van velünk. Ez az Ultra Balatonon történt, akkor még 212 kilométer volt egy Balatonkör, és én egy 10 fős csapatba futottam le. És már éjszaka volt, már nagyon el voltunk fáradva, és akkor mondta az egyik barátnőm, a Szálka Éva, mindenképpen mondta, hogy említsen meg a nevét, hogy a Lubic Szilvi beért, és akkor mondtam, hogy hát ez hogy lehet? milyen csapat? Mert hogy én akkor fogalmam sem volt arról, hogy valaki le tudja ezt futni egybe, ami az én 21 kilométeremért megküzdök, meg harcolok, és hogy valaki ezt egybe lefutja, és emlékszem, az agyamban, ahogy kattognak a kerekek, hogy nem értem, és akkor onnantól kezdve kezdtem el én követni a pályafutásodat, mert az egyik vendégünk az Lubic Szilvi, és nem tudok tovább beszélni, mert nagyon izgulok, és nagyon örülök, hogy itt vagy, és nagyon örülök, hogy összejött, mert azért régebb óta beszéltük már ezt, hogy szeretnénk téged meghívni, úgyhogy én most nagyon örülök, hogy itt vagy.
Így van, meg tudom erősíteni, hogy minden brainstormingunkon az volt, hogy jó, de a Lubic Szilvit hívjuk már el, és akkor mindig valahol éppen futottál, és akkor ezért így mindig kiestél így ebből a dologból, de ezért is különösen nagyon örülünk, hogy most így elfutottál ide hozzánk.
Én is örülök, hogy itt lehetek, úgyhogy köszönöm, hogy meghívtatok, és hogy beszélgethetünk egy picit az adásban.
A Szilvi mellett egyébként itt van Birta Brigi is, a Runner's World-nek a főszerkesztője, ugyanis így nem csak a Szilvinek a munkásságáról, meg arról, hogy milyen fontos, amit te csinálsz, erről szeretnénk beszélgetni, hanem úgy egyáltalán így a futásról, mert hogy én azt látom, hogy így az anyukáknak ez a futás, ez egy olyan énidős tevékenység, ahol úgy el tudnak menekülni, egy olyan külön világba tudnak, amihez nem kell semmi, amihez tényleg csak egy futócipő kell, meg mondjuk először 5 perc, aztán 10, aztán már lehet, hogy 1-2 óra is, és bár tudom egyébként, Brigi, hogy te nagyon sokat futottál babakocsival, nem tudom, Szilvi, hogy ez nálad hogy volt, erről meséljetek, Léci, de hogy azzal kezdjük így az egészet, hogy jött a ti életetekbe a futás, és hogy lettetek ti ilyen futásfanatikusok?
Nekem pont így, ahogy mondtad, én a második kisfiam 2 éves volt, amikor elkezdtem futni. Én előtte nem igazán sportoltam, illetve még az első terhességem előtt, akkor volt egy rövid időszak, amikor futottam, de abszolút nem tudatosan, tehát fogalmam se volt, hogy mennyit és milyen gyorsan, vagy milyen lassan. Viszont így utólag már tudom, hogy ez, nekem így az első táv az annó még a terhesség előtt 15 kilométer volt, és azért úgy vágytam arra az érzésre, ami akkor megvolt, hogy az a szabadság, hogy ott az erdőben futok, és a második kisfiam, mikor 2 éves volt, én akkor hagyta abba a szopást, vagy akkor maradt így ez az időszak abba, és én nagyon-nagyon vékony voltam, és nagyon sokszor voltam beteg. Valahogy nálam így a terhesség szoptatás az mindig nagyon megviselt így testileg. Mindig nagyon sokat fogytam, és ezzel így nem tudtam mit kezdeni, szóval ez így, én ilyen alkat vagyok. És akkor igazából a férjem részéről volt egy ilyen, hogy figyelj, kellene valamit mozogni, mert túl sokat vagy beteg, és tényleg én az a típusú anyuka voltam, aki a napot 4 kézláb töltött egy a gyerekekkel, és semmi más nem volt, csak ők. És akkor nyilván anyukaként csak a futás jött szóba. Tehát nem volt az, hogy akkor el lehet menni aerobikra, vagy bármilyen órára, mert hogy az kötött volt, de hogy akkor az én gyerekemet vagy fürdetni kellett, vagy etetni, vagy épp nem volt, aki figyeljen rájuk, és szerintem egy kisgyerekes anyukának, legalábbis nekem annó, mivel túl sok segítségem nem volt, aki figyelt a gyerekekre, szüleim is messze laktak, tehát hogy gyakorlatilag a férjemmel menedzseltük akkor ezt az időszakot, egyszerűen nem jött más szóba. Tehát hogyha mozogni akartam, akkor csak a futás volt. De szerettem is, tehát én 2003-ban kezdtem el futni, és az úgy maradt. És a babakocs is volt az első kérdés, ugye, én is egy kicsit elkanyarodtam, hogy ugye én a harmad, utána lett még egy kisfiam, és vele próbáltam babakocsival futni. Volt is egy olyan babakocsink, amilyen 3 kerekű, és hát nem volt sikeres. Tehát a kisfiam, ezt kb. Egyel indultunk, neki állt üvölteni, és nem hagyta abba. Szóval kimentem 2-3-szor, és miután borzasztó kínos volt ez nekem, meg hát az egész szituáció nem volt jó, ezért mi nem futottunk babakocsival.
Nekem most, hogy újra elkezdtem futni, volt, hogy Instán írtak, hogy tök jó ilyen futó babakocsik vannak, és akkor mondtam, hogy én egyedül szeretnék futni. Tehát, hogy egész nap vagyok valakivel, meg megoldok mindent is egy-egy gyerekkel, főzök, meg mosogatok, meg teregek, minden dolgot tudok gyerekkel. Tudom, hogy futni nem akarok gyerekkel.
Biztos van az a szituáció, amikor akinek azt kell, vagy esetleg az apuka is futhatna mondjuk vele, de hogy ez nekünk sem vált be.
A Briginek viszont nagyon jól bevált.
Igen, én akkor kezdtem el futni szülés után, amikor Odett 2,5 hónapos volt, akkor még csak ilyen sétakocogás kombinációban tengettük ezeket a dolgokat. Délelőtt amúgy is kivittem volna sétálni, és akkor ez futás lett egy idő után. A terhességet is végig futottam, bár a végét, amikor így mondjuk valaki látta volna ezt a tevékenységet, nem biztos, hogy futásnak nevezte volna, mert ez már inkább egy ilyen, nem is tudom, egy ilyen pingvin gyors gyaloglás, vagy nem tudom, de az már nem volt annyira komoly futás, de végig sportoltam. És nagyon vártam, hogy elkezdhessem szülés után újra, és szerintem ebben voltam az egyik legtudatosabb egész életem során, mert 3 nappal szülés után konzultáltam egy szülés utáni regenerációra szakosodott gyógytornásszal, akivel így felépítettük ezt, hogy nagyon egészségesen állhassak majd neki újra. Ez akkor még csak ilyen kis gátizomtornát, különböző légzőgyakorlatokat takart, és akkor az első 6 hétben ezeket a gyakorlatokat csináltam, illetve hát sétálás volt még, vagy otthon van egy spinningünk, mert rettegtem tőle, hogy szülés után nem fogok tudni sportolni, és gondoltam, hogyha van otthon egy ilyen bringánk, akkor 15-20 percre is, hogyha rápattanak, akkor az segít. És amikor letelt a 6 hét, akkor már komolyabb gyakorlatokat is adott ez a gyógytornász, és elvileg hivatalosan 3 hónapos gyerek mellett lehet elkezdeni futni, ezt nyilván mindenki magának egyénileg tudja, hogy mikor jó. Nekem alapvetően készen állt rá a testem így az ő szeme szerint is, meg szakértelme alapján is, és akkor kezdtem el babakocsival futni, akkor nem volt más lehetőségem. De amint lett más lehetőségem, akkor én is dobtam a babakocsit, és inkább reggel felkeltem, volt, hogy 4 órakor, és úgy mentem el, mert én is jobban szeretek egyedül futni, de délelőtti altatásnak egy ideig ez tökéletesen bevált.
Igen, a Brigi egyébként ilyen hajnali futó, szóval, hogy én mire fölkelek, addigra ő már túl van 15 kilométeren. Te mikor futsz inkább?
Amikor a gyerekek kicsik voltak, akkor én általában 4-kor már kinfutottam. Nekem ilyen alap volt, hogy sose a gyerektől vegyem el az időt, uh-huh. és mire ők fölkelnek, addigra legyek otthon. Tehát ez a 3-4-es kelés, és tök mindegy, hogy milyen évszak volt, ez így mindig így volt. Akkor még fiatalabb voltam nyilván, mint most, szóval sokszor így visszagondolva, most már ezt nem biztos, hogy tudnám. Most is van 2 nap a héten, amikor nagyon korán kelek, mert 6-tól van a erősítésem, és akkor főleg, ha futva megyek erősíteni, akkor azért ezt elég korán kell kezdeni. De hogy most már ilyen szempontból könnyebb, tehát nem kell most már annyira hajnaloznom, meg hát most azért hétvégén is már, mire a gyerekek fölébrednek, ugye akkor az a fölébredés 7 óra volt, most délután 1, és max a kaja szagra jönnek ki, szóval most már ez a része könnyebb, de én eleve minden ilyen fontos tevékenységet inkább hajnalba reggel.
Ezt a mondatodat, hogy te soha nem akartál a futóidőt elvenni a gyerekeidtől, ezt úgy beraknám most így ilyen virtuális kommentbe a nem is tudom melyik híroldal hozta le, ugye, hogy nemrég, majd segítsetek a megfogalmazásban, mert én ilyen nem igazán értek az ilyen sportos dolgokhoz, de hogy az antarktiszi kört futottad, ami hány kilométer is volt?
Hát ez egy többnapos verseny volt, ez 200 kilométer volt nekem.
Igen, és akkor azt hiszem a Lotti barátnőnk, ő osztotta meg azokat a kommenteket, hogy ez miért jó neked, meg miért jó a világnak, hogy te ott futsz, és hogy miért nem otthon vagy a gyerekeiddel, és akkor úgy olyan globálisan fölhördültünk, hogy ez komoly.
Az az igazság, hogy ezeket sosem olvasom el, mert azok, akik ilyet írnak, ők eszméletlen módon nem ismernek engem. Tehát már csak egy ilyen mondat elárulja, hogy fogalma nincs rólam, mert bárki, aki ismer, azt tudja, hogy mennyire nincs így. Ez tök fontos az embereknek, hogy ha valaki csinál egy olyan dolgot, ami esetleg sokak elismerését vívja ki, akkor azt meg kell magyarázni, hogy valószínű miért képes rá, valószínű valami difi van itt, valószínű neki könnyebb, valószínű ő elhanyagol emiatt valamit, vagy valakiket, elképzelik, hogy az életben nem főztem. Tehát, hogy én innentől kezdve elengedem az egészet, és nem is foglalkozok vele, mert én tudom, hogy aki ismer, az tudja, hogy én minden nap főzök a mai napig, azért, hogy a gyerekem sosem a gimiben eszik, hanem én főzök, és nekem mindig ők voltak az elsők, úgyhogy ezek azért nem fontosak, és szerintem egyébként nektek se kellene ezzel foglalkozni senkinek, mert hogy ezeket olyan emberek írják, akik nincsenek képbe az én életemmel, illetve máséval se, akinek esetleg ilyeneket írnak, szóval ezek teljesen olyan dolgok, amit azt gondolom, hogy fölösleges megnézni is, de ennek ellenére visszajut hozzám, mondjuk most, de hogy ezek higgyetek, teljesen lényegtelen dolgok, amit olyan ember ír, akinek tényleg fogalma nincs a te életedről.
Én is sok ilyen kommentet szoktam látni, hogyha például egy futóanyuka kiteszi, hogy elment futni, és akkor, hogy de ki van ilyenkor a gyerekkel, és hogy a gyerekeknek általában van apja is, szóval, hogy így tud rájuk más is. Ugye ez nálunk sincsen más segítség egyébként rajta, a férjemen kívül, de hát valahogy így be tudjuk osztani. Meg a múltkor mondta valaki, hogy de jó neked, hogy ennyi időd van futogatni, és így úgy megmondanám, hogy figyú, XY, nem mondom ki a nevét, kelj fel, légy szíves 3:50-kor, menj el futni, mert én is mindig azt csinálom, hogy amíg alszanak, mert én se szeretném azt, hogy elmenjen a közös programból, vagy a napindításból, vagy bármiből. Tehát nyugodtan más is megcsinálhatja ezt.
Nekem az első gyerekem után, képzeljétek el, volt, hogy elmentem futni, és összefutottam egy szomszédnénivel, és akkor mondtam, hogy most otthon alszik a gyerek, és akkor megyek el futni, és akkor azt mondta a néni, hogy és mi lesz, hogyha föl kell a gyerek, hogy nem félek, hogy egyedül van, és akkor néztem, azt hittem, hogy hülyéskedik, de mondta neki, hogy hát otthon van az apukája. Ja, hát, hogy ő azt hitte, hogy amíg alszik az 1 éves gyerekem, én elmegyek, gyorsan futok 1 fél órát, és akkor visszajövök, hogy hát, ha végig alussza a gyerek.
Ez szerintem azt gondolom, hogy tényleg ezekkel senkinek nem szabadna törődni. Mert Mert hogy tényleg olyan emberek bírálnak folyamatosan, akinek fogalma nincsen se az anyasságról, se rólad, se senkiről. Tehát, hogy az, nem tudom, én azt gondolom, hogy ebbe szerencsés vagyok, mert ezzel már rég túlléptem, hogy bármi ilyesmi megérintsen, de látom, hogy külöttem. Tehát, hogy ami velem kapcsolatos negatív komment, sok mindenkit megvisel a barátaim között, és én vigasztam, ne viccelj. De hogy milyen felháborító, hogy nem tudja, hogy te mit csinál. És nem is kell tudnia. Egyébként most már eljutottam oda, amikor mondják, hogy könnyű neked, jó neked, akkor így, aha, tényleg. Tehát, hogy hadd higgye azt, hogy nekem rohadt könnyű. Hát egyébként meg lépjen be egy napomra, és akkor így körülbelül szerintem a harmadik óránál sikoltozni fog. Tehát, hogy így nem bírná. De hogy ezek annyira lényegtelen dolgok. Tehát nyilván nekem az a lényeg, hogy a gyerekem mit gondol. És a Badwater után 2017-ben volt egy olyan interjú, egyébként nem volt több ilyen, ez az egy volt, amikor a gyerekeimet kérdezték meg. Abba így belementem, egy olyan ismerősnek a oldalára került, akit úgy gondoltam, hogy ez így mehet, és kérdezték a srácokat, hogy hát így milyen volt nektek, hogy olyan sokat nem volt itthon meg. És a nagyfiam mondta, hogy hát mi konkrétan nem tudtuk, hogy anya fut. Tehát, hogy, és ez tényleg így volt, mert én csak akkor futottam rá. De egyébként, hogyha nem így lett volna, ahhoz se lenne senkinek semmi köze, és ez nem magyarázkodás egyébként. Tehát én akkor futok egyébként, amikor akarok, de tehát nálam ez így volt, én így láttam jónak, hogy hajnalban. De hogy az én gyerekeim nem tudták, hogy én futok gyakorlatilag, és ezt szoktam, hogy most persze, most elmegyek akkor a sivatagba, de hogy mikor? Hogy az én gyerekem már a legkisebb 18 éves. Tehát én a sivatag megszületett a fejembe 10 év, hogy hú, de tök jó lenne, de tudtam, hogy meg kell várnom azt, amikor én elmehetek úgy majd két és fél hétre, hogy a gyerekeim már, ők már önálló emberek, és most ez a helyzet. És miért nem mennék el? Tehát, hogy egyébként meg, tehát senkinek semmi köze hozzá amúgy se.
Hát nem csak, engem egyébként azért háborít fel kicsit, tudod, mert hogy egyik férfit se fogja megkérdezni senki, hogy is addig ki van a gyerekeiddel. Szóval, de nyilván abszolút értem, amit mondasz, meg igen, ezzel valószínűleg nekünk is ilyen dolgozni valónk van, de hogy... De mindegy, ezen lépjünk is szerintem tovább, beszélgessünk arról, mert hogy engem az nagyon érdekel, hogy én is nagyon szeretek futni, de jelen pillanatban nem szeretnék 250 kilométert futni, még 25-öt se. Hogy lesz abból, hogy szeretek futni, és hetente, nem tudom, futok 20 kilométert, vagy 30-at, hogy lesz abból 250?
Lassan. Lassan, hosszú évek alatt. Sose gondoltam, hogy ennyit fogok futni, és nem is volt ez a cél. És most egy verseny után semmivel sem érzem magam többnek vagy boldogabbnak, mint 2003 ősszel, mikor futottam egy félmaratont, és nem ebbe mérik, higgyétek el azt, hogy ezt te mennyire csinálod jól, vagy mit ad neked. Tehát én emlékszem az első félmaratonra, a Bécs-Budapest befutó félmaratonját futottam, életemben először utcai futóversenyem, és megvan az érzés, most is, meg amikor befutok is, hogy én erre képes vagyok. És az nem is tudom, valami 2 óra, alig 2 óra 20 perc alatt. Tehát valami, mondjuk kb. Most nem egészen 1 órával, de közel 1 órával gyorsabban futom most, de hogy az attól akkor semmivel se volt értéktelenebb, és a mostani fejemmel se az. Tehát, hogy mindig jött egy-egy álom, egy-egy terv, nekem mindig fontos volt, hogy vágyjak arra, oda a helyre, hogy mindig jöjjönek mellé plusz emóciók, ami majd erőt ad ahhoz, hogy kimenjek akkor majd 4-kor, de hogy nem a, tehát hogy ez nem fontos, hogy te most félmaratont futsz, vagy 400 kilométert a Utahba. Az a lényeg, hogy téged pont az, hogy az legyen neked a cél, és ebbe te bele tudjad tenni azt a motivációt megkapd, és beletett a munkát, és ott pedig átéljél egy boldogságot. És tök mindegy, hogy ehhez most te 400-at futsz, vagy 21-et, anno az volt a célom, most meg mások a lehetőségeim, más az edzettségem, más versenyeket látok meg, mert már egy csomó mindent átéltem, de hogy egyik sem több vagy kevesebb.
Uh-huh. Értem. És Brigi, neked... Hogy lett a hobbi futásból végül egy futómagazin felszerkesztői pozíciója?
Én nagyon kiskorom óta folyamatosan sportoltam, ovi tornával kezdődött, és úsztam általánosban, gimiben, táncoltam, tehát nekem mindig a sport az életem része volt, és amikor főiskolára kerültem, akkor ugye a futás az akkor is egy ilyen időhatékonyabb sportnak tűnt, minden másnál. És egyébként, amikor én a Marquardt Médiába jöttem dolgozni, ami a Runner's World-nek a kiadója, akkor még nem ehhez a magazinhoz, akkor nagyon megcsapott ennek a szele, és emlékszem, hogy tudták a kollégák, hogy én is szoktam futni, akkor ilyen 15 kilométereket futottam, és akkor mondták, hogy hát van Ultra Balaton csapat, és hogy nem akarok-e nevezni velük. És emlékszem, hogy tudtam, hogy benne lesz az ügyvezetőigazgató, meg a pénzügyigazgató, mondom, úristen, nekem nagyon jól kell akkor futni, hát nem éghetek le most ilyen újként. És akkor emlékszem, hogy egyik hónapban még futottam, nem tudom, 50 kilométert egyik hónapban, a következőben meg már 200-at, úgyhogy nem volt egy ilyen fokozatosság, akkor jól le is sérültem, de onnantól kezdve már folyamatosan tényleg ez lett úgymond a fő sport, mert nekem korábban inkább egy ilyen kiegészítés volt így az aerobik órák és a TRX edzések, vagy Bikram jóga éppen, amire rákattantam, és hát így szép lassan jöttek versenyek. Én ugye, nekem eddig a maratoni táv volt a leghosszabb, amit futottam, és pont pár hete kérdezte, nem pár hete, de mondjuk pár hónapja kérdezte valaki, hogy terveznék-e valaha többet. Mondtam, hogy biztos, hogy nem, nekem ez így nem jut eszembe, és közben pont beneveztem az UTH-n a Szentendre trélre, ami meg 54 kilométer, szóval lehet, hogy egyszer majd lesz több. Nem gondolom, hogy 54 kilométernél valaha szeretnék többet futni, mert úgy érzem, hogy most az edzés mennyiség az, ami nehezen fér bele ezekhez a távokhoz, de nem tudom, most már nem mondom, hogy soha nem mond, hogy, tehát nem mondom, hogy soha.
És mennyit futtok így átlagosan hetente mondjuk? Jó, tudom, hogy attól függ, hogy mire készültök, meg nem tudom, de hogy mi az, ami mondjuk így biztos megvan egy héten?
Hát én most nem kilométert mondanék, inkább órát, mivel most én nem futok már aszfalton. Nagyon-nagyon ritkán futok, tehát ilyen heti 10-12 óra.
Uh-huh. Órában nem is tudom, hogy mennyit. Mondjuk heti 5 alkalommal futok, és akkor ebből a hétvégék azok hosszabbak, azok mondjuk 2-3 órások, és akkor mellette próbálok egyet úszni, megerősíteni.
Magam elé veszem a mikrofon, mert azt hiszem, én vagyok itt ötünk közül egyedül, aki nem szeret futni. Gondolom, nem lepődtetek meg. Egyébként én is voltam futóversenyen többször is. Iskolás koromban mindig az ötösért torna órán lesétáltam a Dunapartra. De képzeljétek el, hogy amikor édesanya lettem 6 évvel ezelőtt, akkor én is a futás felé indultam így kikapcsolódni, és akkor 5 kilométert lefutottam egy ilyen gyerünk anyukámos csapattal, mert velük tornáztam, és akkor a Városligetben volt egy ilyen futóverseny. De miközben én futottam, vagy készültem arra az 5 kilométerre, én minden méter után számoltam vissza, hogy akkor nem volt ennyi súlyfelesleg még rajtam, hogy jó, csak a villanyoszlopig. Oké, meg vagyunk, akkor csak a következő fáig, csak a következő kanyarig. Áruljátok el, mi van a fejetekben futás közben, amit élveztek? Szóval én soha nem tudtam átkattanni, már többször próbáltam futni, de hogy van olyan, hogy valaki nem futás kompatibilis, szóval, hogy nekem a futás az nem kapcsolja ki az agyamat, nincsen az, hogy feltöltődök, hogy szárnyalnak a gondolataim, hanem egyfolytában így kattogok, hogy jó, csak még annyit. Szóval mi van a fejetekben miközben?
Hallgathatnál podcastet közben, és akkor elmenne az idő.
Szerintem nem kell mindenkinek futni. Nyilván. Szerintem az a lényeg, hogy mindenkinek legyen az életében egy olyan szelet, ami arról szól, hogy valami olyasmit csinál, amit ő szeret. Tök jó, hogyha ez mozgás, valamiféle mozgás, mert azért, mert annak jótékony hatásai vannak az egészségre. De hogy miért futna mindenki, vagy miért lenne az mindenkinek jó? Szerintem nem kell, hogy jó legyen mindenkinek. Szerintem tényleg sokkal inkább az a fontos, hogy legyen egy szenvedélyed, egy kis szelete az életednek, ami a te szenvedélyedről szól, és hogyha az mondjuk az, hogy te kötsz, vagy rajzolgatsz, vagy nem tudom, tehát hogy tök mindegy, hogy mi vagy tortát sütsz, vagy, és abba éled meg azt, hogy ki tudsz kapcsolni, és átadod magad. Én simán el tudom képzelni, hogy valakinek a főzés adja ugyanazt, mint nekem a futás. Miért kellene? Én megmondom őszintén, nekem valószínűleg a főzés sose fogja a flót adni, de hogy van, akinek meg azt adja, és akkor akinek az azt adja, az csinálja azt. Tehát, hogy szerintem emiatt ne érezd magad rosszul, hogy nem szeretsz futni, főleg, hogyha ilyen gondolataid vannak, hogy a következő villanyoszlop meg akármi. Tehát, hogy én, nekem például sose volt ilyen. Tehát, hogy, mert hogy én emlékszem rá, hogy mikor 28 évesen kimentem, akkor a Balatonnál a következő településig futottam meg vissza, az volt 4 kilométer, kb. 2 nap múlva kimentem a második településig, az 14, és a kettő közt az volt a különbség, hogy én akkor éreztem, hogy a 14 sokkal jobb, mint a 4. Tehát, hogy egész más. És valószínű bennem ott volt, hogy engem ez kikapcsol, jó volt. Tök mindegy, hogy esett. Első naptól sose volt szenvedés, betszóra. Tehát nekem nem kellett átbillen. Azt mondtam, mikortól lesz jó? Fogalmam sincs, mikor kimegyek az ajtón. Tehát, hogy de ez nem mindenkinek adja ezt, és szerintem ezzel semmi gond.
Viszont szerintem érdemes azért próbálkozni egy ideig. Egyébként szerintem se kell mindenkinek futni. Ismerek olyan embert, aki tangózni jár, és azt imádja annyira, hogy én meg nem tudnám elképzelni, hogy mondjuk tangózzak hetente 8-szor vagy 7-szer. És viszont szerintem azért érdemes próbálkozni azzal, hogy hol futsz esetleg, merre mész, vagy valakikkel együtt, mert van, aki egyedül szeret futni, de nagyon sokan vannak, akiket pedig a közösség visz bele, és azáltal szeretik meg.
Vagy akár, hogyha sétálsz a barátnőiddel, és elcsocsogsz. Nekem van egy olyan barátnőm, aki most már fut egyébként, mert hogy kb. Szerintem az összes barátom fut, hogyha nem akar, akkor is, vagy valahogy így ráragad. De hogy előtte ő a többi barátnőivel sétált, és tök jó volt. Tehát én szerintem meg, jó, persze, hogyha benned van a vágy, hogy te szeretnél futni, akkor érdemes próbálkozni, de egyébként most ez tudom, hogy rosszul hangzik az én számból, de hogy én nem erőltetném föltétlen valakinek azt, hogy fussa.
Igen, nehéz elfogadnom azt, hogy így mindenki fut, és akkor mi az, amit nem érzek meg? Mi az? Úgyhogy...
Nem fut mindenki. Hidd el, tehát lehet, hogy te most így, hogy ez téged bosszant, vagy emiatt így elítéled magad, hogy nekem miért nem megy, miért a következő oszlopra gondolok, de szerintem ezt egy engedd el. Tehát, hogy így, hogyha nem, hogyha utálod, akkor nem. Hogyha érzel benne valami vonzót, akkor érdemes próbálkozni, akár egy közösséggel, egy barátnővel, beszélgetve, belesétálva, belekocogva, de hogyha abszolút nem érzel semmit, akkor keresd mást.
Na, de azért elmesélem, hogy augusztusban vettünk egy futópadot.
Ez abszolút tévút szerintem.
Igen, én a futópadon szerintem 1 kilométert nem bírok ki. Engem annyira zavar az, hogy ott egy helyben. Úgy érzem magam, mint tudjátok, egy hörcsög, amikor így be van zárva, és akkor így nyomni kell.
Nem szabad. Futópad, az teregetni, Max. Tehát, hogy én szerintem több mint 100 000 kilométert futottam eddig, és ebből biztos, hogy nincs 100 kilométer, amit padon futottam, de hogy azok a legszörnyűbbek voltak, az biztos. De én mindig azt mondom, ez rosszul hangzik. Tudom, hogy vannak olyan edzők is, akik direkt futópadra kényszerítik az emberéket. Én azt mondom, hogy a futópad az mindent elvesz, amit a futás egyébként ad. De ez csak az én véleményem.
Uh-huh. Egyébként az én férjem, aki világ életében mondta, hogy nem érdekel, Brigi, én nem szeretek futni, és nem is akarok soha. Ő például akkor kattant rá, amikor hát ugye lett egy gyerekünk, és neki is nehezebb volt megoldani, mert munka után, mert én dolgoztam kezdettől fogva, és akkor mindig az volt, hogy hazajött, és akkor adtam át, hogy akkor intézd a dolgokat, és akkor ő is nem tudott máshogy sportolni, és futó babakocsival, és akkor egy futó apukát, babakocsival, egy cuki kislánya, hát folyamatosan, jaj, úristen, de aranyosak, állandóan kapta így az elismerő szavakat, és az neki annyira jót tett, hogy utána már magával is szívesen ment.
Az én férjem éjszaka fut, vagy futott, mindig 11 órakor indult el, mert azt mondta, hogy ő meg azt nem szereti, hogyha vannak az utcán, és akkor azt érzi, hogy őt nézik, ezért éjszaka fut. Csak hogy az történt nyáron, hogy lesérült, mert belelépett valami gödörbe az éjszaka során, és akkor sokáig nem tudott futni, ezért jött a futópad. Nem miattam, a férjem miatt jött a futópad. De most már, hogy ott áll augusztus óta az emeleten, hát én is ráálltam, és filmeket nézek, és nem futok, nyilván nem is nagyon-nagyon megterhelő lenne a szervezetemnek, hogyha most elkezdenék futni, de gyors gyaloglok, úgyhogy ezt láttad rajtam, amikor ma reggel találkoztunk, hogy elkezdtem ráállni a futópadra, és filmeket nézek, Netflixezek.
Ez nagyon jó szerintem, hogyha például neked ez tök jó, akkor ez egy nagyon jó megoldás a mozgásra.
én zenét hallgatok meg, hogyha olyanon van podcastolok, de mondjuk egy ilyen 400 kilométer alatt, vagy ti egyáltalán tudtok, mert tudom, hogy van olyan, aki meg direkt nem hallgat, meg nem néz, nem. Direkt nem hallgat semmit közben.
Sem.
Te sem.
Soha.
Nálam ez egyébként változó. Általában én se szoktam. 90%-ban nem hallgatok semmit. De van, amikor meg úgy van, hogy úgy meghallgatnám ezt a podcastet, vagy most a 90-es évek popzenéjére nagyon jó lenne egy kicsit csapatni, akkor megviszek. Szóval, hogy nálam nincs ilyen szabály erre.
Nem szabály nekem sem. Én az esetek 90%-ában erdőbe futok a kutyáimmal, és ott nem tudom elképzelni. Uh-huh. Versenyen meg abszolút zavaró. Tehát az, hogy versenyen bedugjak valamit a fülembe, és tavaly jöttem rá, hogy miért, mert próbáltam már, hogy majd az átlendít valamin, mikor ugye rosszul éreztem magam, és mindig az volt, hogy két perc múlva téptem ki a fülemből, hogy ez nem, és tavaly végeztem egy ilyen sportmentál tréneri képzést, és ott jött elő, mint egy módszer, amikor kívülről egy egyeszem harmadik személyben beszélsz magaddal. És én igazából eddig is tudtam, hogy én ezt csinálom folyamatosan verseny alatt, tehát én folyamatosan kívülről nézem magam is, és különböző instrukciót adok magamnak. Egyébként jó fej vagyok kívül, mert mindig biztatom magamat. Viszont, hogyha be van dugva a fülem, akkor nem hallom, hogy mit mondok magamnak, és akkor ezzel kizárom azt a nagyon fontos dolgot, ami engem végig visz tovább. Uh-huh. Úgyhogy mikor ezt már így megfigyeltem, azért, mert tanultam, hogy ez egy módszer, amit egyébként abszolút nem tudatosan csináltam, hanem én ezt alkalmaztam, de nem úgy, hogy megtanultam a könyvből, mint ahogy most ugye próbálták a sportmentátrián tanítani, és akkor mondtam ott a tanáromnak, hogy az UB-n, hogy futottam tavaly is egy UB-t, hogy nagyon durva, hogy végig beszélt a harmadik szemébe hozzá. És mondtam, előre félek, hogy a MOL-bon a 400 kilométeren egyfolytában tolni fogja, hogy milyen idegesítő lesz. Szóval én engem zavar, mert nem hallom azt, ami nekem nagyon fontos, aki végig biztat a versenyek alatt.
És mi volt a legemlékezetesebb, amit mondtál magadnak?
Nem tudnék ilyet mondani, tehát hogy egy abszolút egy olyan valaki áll kinn, aki megdicsér, hogy azt mondja, hogy mondjuk megiszom abba az órába a fél liter folyadékomat, amit terveztem, hogy akkor tök jó, ezt megittad, vagy azt mondja, hogy figyelj, még 10 perc van vissza, itt ki a maradékot, mert mindjárt lett elég. Ja, most 20 van, most vedd be a két sókapszulát, oké, akkor most, tehát hogy inkább csak folyamatosan kísérje, amit csinálok, tudja, hogy mit akarok, mert nyilván tudja, és ezt figyeli, hogy ez megy-e. És ezt egyébként mondom tényleg, tehát így ez egy tök fontos módszer, vagy egy tök jó módszer a sportolóknál, ami nálam ilyen teljesen ösztönössel jött, de hogy én ez alatt a képzés alatt jöttem rá, hogy ezért nem tudok zenét hallgatni verseny alatt, mert nem, abszolút nem hallom, ami fontos ahhoz, hogy jól sikerüljön.
Egyébként ez a könyveidben is ott van, ahogy így beszélsz magadhoz, egy pár, tehát hogy
mindig, igen.
Szóval, hogy amikor olvastam, akkor is ott van, hogy jó, akkor Szilvia, ezt most Lubics Szilvia, ezt most meg tudod csinálni, akkor most még eddig megyünk, meg ezt csináljuk, és hogy nekem tök olyan volt, mint hogyha kívül, tehát hogy nekem az volt a megélésem, amikor olvastam, hogy ez ilyen, hogy ott vagy magadnak, és te vagy magadnak az, aki átlendít ezen az Abszolút. Egészen, amikor ott van a nehézség, és hogy ez olyan gondolatokat indított így el bennem, hogy igazából mindenkiben ott van saját maga, aki sarkalhatja arra, hogy meg tudjon csinálni akár egy Ultra Balatont, akár egy Bad Water-t, vagy bármit, de közben ott van az a másik is, aki meg lehúzza, és az a fontos, hogy kit táplálunk, hogy azt erősítjük, aki átlendít minket ezeken az akadályokon, vagy azt, aki lehúz. És annyira felevelő volt olvasni a könyveidet, hogy én is itt teljesen így, tudom, hogy nincs ilyen szó, de így felmotiválódtam így azzal kapcsolatban, hogy nagyon sokat említett, hogy mire fókuszálsz, hogy mi a fókusz, és hogy annyira megvan, ahogy a másfél nap alatt az életbe írott, hogy a férjed írja, hogy hát igen, eljött ez a pont, tudtuk, hogy le fog esni a lábujjamról a köröm, igen, hát ezen túl kell lépni, ez egy ultrafutónál, ez így eljön ez a pillanat, hogyha eljön, és itt van, és elfogadom, hogy fáj, akkor nem fáj addig, nem fáj tovább, mint hogyha belehergelem magam. És hogy ez a mindennapokban is, ahogy olvaslak, meg ahogy hallgatlak, ez így benne van a mindennapokban is nálad, hogy most ezen van a fókusz, akkor nem gondolkodom azon, hogy mi lesz 200 kilométer múlva, mi lesz 2 óra múlva, hanem arra fókuszálok, ami most itt van előttem.
Abszolút. Tehát, hogy nagyon, nagyon sok ezen múlik, hogy nyilván mindenkinek vannak problémái, legyen ez egy verseny, vagy az életben, de hogy az a pont nem jut sehova, hogyha elkezded magadat így, hogy, vagy a problémát fölnagyítani. Tehát, hogy egyébként szerintem nagyon hajlamosak vagyunk, vagy én észreveszem, hogy én megszoktam ezt a gondolkodást, hogy ez van, oké, te innen mi visz ki? Tehát nekem mindig ez van, és egyébként ez nagyon átmegy a hétköznapokban, mert én totál így élek, és lehet, hogy ez sokszor ilyen túl ilyen szigorúnak is tűnik, pedig nem az, csak egyszerűen látom, hogy most minek menjen el az energiám valami teljesen fölösleges tipródásra, mikor azzal nem jutok sehová, hanem csak az számít, hogy oké, ez van, de innen hogy ki. És egyébként nekem is sokszor meglepő, hogy mennyire, hogy olyan helyzetekben is ezt tudom csinálni, amit így nem is gondolnék. Tehát mikor ugye, erre egy jó sztori, mikor ugye én készültem egy évet az Ultra Gobira, az egy ugye 400 kilométer ott a tibeti fennsíkon, és nekem egy teljes évem egy nagyon-nagyon céltudatos felkészülés volt, mert egy abszolút speciális verseny, csomó tekintetben nincsen kijelölve a pálya, meg kellett tanulni úgy futni navigációval, hogy csak a semmibe futsz egy csíkon, és ezt én csináltam rengetegszer, hogy valaki rajzolt nekem egy csíkot itt Magyarországon, és akkor elindultam éjszaka, hogy a sötétbe én végig tudok-e menni azon a pályán. Nyilván ez nem 10 méter volt, hanem mondjuk 40 kilométer, így éjjel. És rengeteg ilyen speciális felkészülés, és az utazás előtt 3 nappal ugye megkaptuk az e-mailt, hogy nem mehetünk ki, mert nemzetbiztonsági veszélyt jelentünk, a külföldi futók. És akkor innen most mi van? Tehát, hogy vagy az van, hogy akkor elkezdem sajnálni magam, hogy elvették az álmom, hogy ebbe beletettem egy év munkát, és hogy ez, tehát ezen így tipródhatok hetekig, és otthon maradok, és időnként sirdogálok, és szidom a kínai hatóságokat, meg mindent, de hogy ettől pont nem leszek jobban, és tök fura volt, hogy ezt abban a szitúban így meg tudtam csinálni, oké, jó, most akkor mi van? Egy dolog van, én nem pakolom ki azt a bőröndöt, ami a hálóban van, hanem azt elvisszük máshova azt a melót, amit betettem, és igenis keresni fog egy versenyt, ami ugyanilyen nehéz. Hát ez nagyjából egy képtelenség, de volt, és ugyanaznap volt a rajt, mint a kínai lett volna, úgyhogy ilyen kb. Ilyen tök spontán, ugyanaznap repülőn ültem, csak Amerikába mentem Kína helyett, azt se tudtam hova, csak azt, hogy én itt majd megcsinálom azt, megtapasztalom azt, amit ott szerettem volna, és onnantól kezdve nem rágódtam a kínain, mert rögtön mennem kellett a marra, és megadta az élmény, sőt elindított egy tök új úton, tehát azt mondom, véletlenek sincsenek, mert hogyha az a verseny nincs, akkor én nem ismerem meg a tavalyi célversenyt, a Moabot, ami életem legnagyobb élménye volt felkészülésestől, szóval lehetett volna sírdogálni, de akkor nem kapok egy olyan élményt, ami elindít egy tök más irányba, ami most éppen járok, és ami tök izgalmas. Szóval, igen. Néha jobb az, hogy oké, ez van, de akkor innen hogyan tovább, vagy hogyan föl.
De egyébként ez így a sportolással, meg a futással kapcsolatban az jut mindig eszembe, mert hogy én ilyen nagyon szenvedős vagyok, amikor futásról van szó, pláne hogyha reggel én is inkább éjszaka szeretek futni, imádok éjszaka futni, szerintem az nagyon király, csak már nagyon félek, mióta ennyi gyerekem van, hogy valami történjen velem. De hogy emlékszem, volt egy ismerősöm, aki azt mondta, hogy ő úgy megy futni, mint dolgozni, hogy föl kell, és hogy így nem kérdezi meg magát, hogy ma van-e kedvem, hanem hogy így, mert hogy azt se kérdezed meg, hogy van-e kedved dolgozni, hanem hogy ez kell, és hogy ő így megy minden alkalommal futni. És én ezt most próbálom így alkalmazni, hogy amint van rá idő, nyilván mondjuk van 3 gyerekem, meg a munkám, szóval annyira nem tudom ezt így könnyen megvalósítani, de amikor tényleg ott van az idő, akkor is hajlamos vagyok így, hát tegnap nem úgy aludta a legkisebb, és akkor jó lenne inkább gyorsan valami kaját összedobni, vagy inkább elmehetnénk együtt a Dunapart, és nem, utána is el tudunk menni a Dunapartra, most ez itt a lehetőség, és akkor szóval, hogy erre így tök jól megtanít a futás, meg a sport úgy egyáltalán minket szerintem.
Mert inkább nem is logisztika kérdése szerintem beiktatni, hanem pont ez a hozzáállás, igen, hogy nem úgy állj hozzá, hogy ez valami, amit úgy be kéne iktatni, hanem az úgy a napnak legyen a része. Fogmosás, ebéd, elmenni munkába, stb. És akkor akkor úgy egyszerűen úgy tekintesz rá, hogy találsz neki helyet. De egyébként az sem mindegy, hogy például így a prioritási listában hol van. Például van egy barátnőm, aki a terhesség előtt csinált egy Ironman-t, ami ugye 3,9 km úszás, 180 km bringa és egy maraton, de nagyon sokat kellett arra is edzenie, akár napi kétszer, és most pedig gyerek mellett egyáltalán nem sport van. És voltam náluk, és mondtam, hogy gyere, menjünk már el futni, tök jó, nagyon régen futottunk együtt, és mondta, hogy nem, el kell még mosogatni, össze kell hajtogatni a törölközőt, és rájöttem, hogy hát nálam akkor halomban állhatnak a mosat. Tehát, hogy én előbb elmegyek futni, és utána mosogatok el. És hogy hát ez van, ma reggel is a TRX-eztem otthon, és láttam, hogy ott egy pókáló a lámpán. Jó, majd lehet, hogy holnap lesz, nem, leszettem egyébként utána. Csak hogy így nekem például fontosabb az, hogy először ez meglegyen, és utána jön a házi munka. Persze nincs, nem putriban élünk, vagy ilyesmi, csak hogy ez fontosabb.
Nekem meg tök fontos a cél, amiért csinálom. Tehát, hogy én viszont csak úgy a... Sose mentem úgy kifutni, hogy csak úgy. Uh-huh. Tehát nekem kezdettől volt vele valami célom. És nem tudom, hogy megtalálnám-e a futás helyét a napba, hogyha nem lenne ezzel valami cél. Most már nyilván, de mondjuk kezdetben nem biztos. Tehát, hogyha... Erre csak egy példa, hogy én elkezdtem futni 2003-ban, és akkor kb. Az első héten meghallottam a rádióba, hogy lesz félmaraton Budapesten, egész más világ volt, mint most. Tehát akkor egy évben volt Magyarországon mondjuk 2 maraton, meg mondjuk 4 félmaraton. Tehát az még nem volt minden hétvégén verseny 6 helyen. És akkor azt se tudtam, mi az, hogy félmaraton. Komolyan, tehát fogalmam se volt, hogy az mit jelent. Csak az viszont, hogy azon tök jó hangzik, hogy mi lenne, hogy én futnék egy olyat, és akkor ez lett a cél, és akkor jött a tél, és én nem szeretem a teret, utálom a hideget, tehát én a fotelban kakaót iszunk, olvasunk. Tehát nekem ez a legjobb télen, és tudtam, hogyha nem találok ki valami cél tavaszra, én abba fogom hagyni a futást. Tehát én ezt tudtam magamról, és akkor kinéztem az első maratont, amit Magyarországon rendeztek utána év tavaszon, és akkor így ki kellett mennem. De hogyha nem lett volna az, akkor nem mentem volna ki. Szóval nekem mindig cél kellett.
Ez nagyon érdekes, mert nálunk pont a héten dobta be a Dóri, hogy lesz szeptemberben fél maraton, és akkor, hogy jelentkezzünk mi is, és akkor mondtam, hogy engem meg az ilyen bestresszel, és mondtam, hogy én jelen pillanatban szeretek futni, és hogy azért a endorfin fröccsért, vagy nem tudom, ami utána van, amikor megállok, és tudjátok, már csak a levezetőt sítem, én azért akarok futni, nem azért, hogy az legyen, hogy majd ebből egyszer 21 kilométernek kell lennie. Ebből az 5-ből.
Én is elképzeltem, hogy hány fát kéne számolni közben.
Nekem azt tetszik a futásba, amit te is tök sokszor leírsz, és hogy átlépsz önmagadon, hogy azért lépsz még egyet, amikor már halálodon vagy, hogy ezeket így meg tudod csinálni, és én nagyon keresem sok helyzetbe azokat a pontokat, amikor így átlendülök, és én ahogy olvastalak, nekem mindig az jutott eszembe, hogy olyan, mint hogyha egy ultrafutás az olyan, mint egy szülés. Ne, tehát, hogy az én szülésemhez tökre tudom hasonlítani, hogy igen, jön az eleje, hát igen, ebben így benne vagyok, jó, akkor bedurvul, elkezd durvulni, jó, akkor most meghalok, ott meghalok, és megszületik a gyerek, vagyis beérek a célba, és hogy ezt a Szálkával nagyon sokat beszéltük, mondtam, mindenképpen kérdezzem meg, hogy nyilván egy ultrafutás az egy nem kicsi határátlépés, amikor újra, és hogy a szüléseidhez tudod ezt hasonlítani valamilyen módon?
Nem.
Jó.
Egyébként nekem erre mondhatok valamit. Én amikor szültem, és már nagyon régóta vajúttam, és elkezdtem könyörögni, hogy én epidurált kérek most. Tudom, hogy azt mondtam, hogy nem akarok, de nagyon, most már mégis a gyerek, és már majdnem letéptem az arcomat, akkor lejött az anesztes, aki amúgy ismert meg, mert előtte találkoztunk, és akkor mondta, hogy de Brigitte, már futottál maratont, ezt meg tudod csinálni, meg mondom, nem, ez nem olyan, ott megállhatok, ott lelassíthatok, ti meg itt izé jöttök ezzel a hülyeségre, és akkor így ezt mondom, eldurrant az agyam erre, hogy ez. De egyébként amúgy van benne valami, amit mondtál.
próbálom keresni a párhuzamot, de hogy nekem nincs, tehát az első kisfiamnak a születésébe ott nagyon-nagyon belenyúlkáltak, ami nekem nagyon rossz volt. Tehát ott az egész pillanatok alatt történt, és nem sok, tehát teljesen, én nem voltam ott, csak egy semmi beleszólásom nem volt, tehát hogy ott kaptam oxitocint, a gyerek oxigénhiányos lett, és gyorsan ki kellett belőlem rángatni vákummal, tehát hirtelen ott termett mindenki, és én csak, tehát hogy nem tudtam irányítani. Voltam 25 éves, és egyszerűen kicsúszott ott a kezünkből minden, és a másik két szülés az egész más volt. Ott olyan orvosom volt, aki azt mondta, hogy az orvos igazából nem kell a szüléshez, csak ha baj van, és én csak csináljam, és az más volt. De valahogy hogy nem tudom, tehát, hogy egyrészt azok ugye viszonylag gyorsabban is elteltek, mint egy ultra, meg hogy biztos, ahogy te mondod, hogy biztos, hogy lehet párhuzamod, de mondom, én nem találok a saját történeteimbe ezzel közös pontot.
Nem baj, ez csak az én közös pontom.
Nem, oké, de hogy mindenki igen, nyilván máshogy él meg dolgokat.
Persze. És azt mondtad, hogy utáltad a telet és a hideget, és most a legutóbbi megmérettetés, akkor ezért jött, hogy ez is egy győzelem magad fele?
Részben igen. Részben meg nyilván bele is sodródtam, mert ugye fordezeltnek a része az Antarktisz, és úgy voltam, hogy egyszer van lehetősége meg ilyen helyen futni, egy olyan helyen, ahova az embereknek nagy része sosem jut el, én eljuthatok, meg még futhatok is ott, akkor miért ne? Tehát, hogy nem igaz, hogy nem bírom ki. Tudtam, hogy erősen komfortzónán kívül lesz a helyzet, de tehát tudnod kell, hogy amikor kompal megyünk, én azt megszenvedem, tehát utálom a hajót, és itt én tudtam, hogy két hetet fogok hajón tölteni, ráadásul a Drake-szorosba át kell mennünk kétszer két nap, ahol azért az nem a veszélytelen része az óceánoknak, szóval az egy ilyen hírhettebb szoros, de úgy voltam, hogy oké, hát most ez ezzel jár, és miért ne, tehát majd megnézem, aztán majd lesz valami. Tényleg azt mondtuk, ott előtte volt még kinn egy magyar srác, a Roskovics Miki, hogy annyi mindent kibírtunk már, hogy nem igaz, hogy pont az Antarktisz fog rajtunk kifogni. Tehát én biztos voltam benne, hogy ez nem lesz probléma. Abba is biztos voltam, hogy nem lesz egyszerű, mert ez nem nekem nem komfort a hideg. Tehát nem az volt, hogy akkor, amikor ott voltunk, akkor mondjuk kimentem a hajóra, és akkor én ott ki sem mentem, csak a muszáj volt, tehát ki kellett menni futni, akkor kimentem, de én nem szoktattam ott hozzá magam, Isten ment, úgy utálom a hideget, hogy megyek ki a fedélzetre, szóval én minimálban, amit kint kellett lenni, azt ott toltam, de nyilván a hideg az nem a kedvencem továbbra se, viszont szerintem most innentől már nekem nem lesz rossz idő itthon. Tehát meleg eddig se volt, tehát van egy pár futom, és nagyon szegényeket egyébként sajnálom, mert hogy ők nekem. Tehát ők nem, tehát most milyen kifogást mondja a szerencsétlen? Tehát nyáron nem mondhatja, hogy 35 fok volt, mert hogy én futottam 50 fokba 217 kilométert, és most már nagyon, múltkor írt az egyik, hogy mennyire szörnyű volt, mert nagyon erős szél fújt, és akkor visszaírta neki, hogy figyelj, biztos, hogy nekem írtad ezt? És akkor jó, köcsön. Tehát, hogy most már nagyon nincs olyan időjárás, amit így azt mondanám, hogy indokolt, hogy bárki magyarországi időjárási körülmények között nem megy ki, tehát.
A férjem úgy engedett el erre a beszélgetésre, hogy a pingvin támadást mindenképpen kérdezem meg.
Úristen! Ez kihagyhatatlan. Abszolút, azt látom. A pingvin támadás, a pingvinek cukik mások, mint az állatkerti pingvinek, nagyon kövér mindegyik, és nagyon aranyosak, és nagyon örültem nekik, csak ezen a napon, egyébként ez volt az első olyan nap, amikor ők ott voltak, ahol futottunk. A többiek tisztes távolból néztek bennünket, és volt ez egy ilyen crazy pingvin volt, aki ott, mi futottunk egy ilyen bő 6 órát, és ő megállás nélkül, mint egy duracelnyúl, ez ilyen duracel pingvin, végig ott a hasán csúszkált, egyik helyről, egyik futótól a másik, tehát látszott, hogy teljesen, nem tudom, azt hitte, hogy ő is részt vesz, vagy a futam része, És ott azért több futó mondta utána, ezután az eset után, hogy ráfújt, tehát közelített, és így és ugye megvolt, hogy el kell őket kerülni, és én próbáltam is, ugye nagy évben, mély hóban azért elég könnyen elesel, rengeteget estünk, és hát elestem, és ő megjött, és látszott, hogy nem barátságos, és elkezdte ütni a csőrével a combomat, és akkor jött egy srác, egy abu-dabui rendőr fiú, és akkor úgy döntött a pingvin, hogy akkor inkább elmegy, de egyébként nem hessegettük, tehát ott abszolút, tehát ugye erre is voltak kommentek, hogy megtörtük ott a termé, vagy oda is már oda megy az ember, meg nem tudunk jobb helyen futni, tehát totál lefertőtlen egy cipőbe, egyébként semmit nem vihettünk oda, italport se semmit, tehát nagyon szigorú volt minden, a pingvineknek a útvonalait messziről elkerült a mi útunk, ugye nekik voltak kitaposott, vannak ilyen fő útvonalak a pingvinek, ők ott mennek le föl a vízhez, és 5 méteres körbe kellett őket kerülni, tehát semmi afférunk nem volt, de hát ő nem szerette volna, hogy elkerüljem, úgyhogy egy kicsit megvárt, és az egy kicsit lesokkolt, mert hogy addig úgy néztem rájuk, hogy jó, tudod, hogy megpillantod őket, és akkor megtelik a szíved szeretettel, és akkor csak oda jön egy, és akkor eladja bugyár. Szóval akkor azért utána 1-2 napot úgy volt bennem egy kis szorongás, mikor jöttek, De más nem volt ilyen. De ő látszott egyébként, hogy ő nem az átlag. Tehát ő ilyen valami renitens példány volt, mert nem is a többiekkel volt, és mondom, tehát olyan mozgásban volt ott több órán keresztül, hogy hihetetlen.
De ezt se sokan mondhatják el magukról, hogy megtámadta őket egy pingvin, úgyhogy ez is egy
nagy. Ez egyébként eszméletlen sokat nevettünk utána ott a többiekkel. Nagyon jó csapat volt egyébként, ez a fantasztikus társaság mindig nagyon összekovácsolódik egy-egy ilyen sivatag alatt. Itt meg majdnem 14 napot voltunk összezárva futók, és akkor egyébként azóta is megy a poénkodás, mert van egy ilyen csoportunk, az Antatiszos csoport, és azóta is mindig megkapom ezt a pingvin sztorit. Szóval meg volt így az asztalán egy, hallottátok, hogy valakit megvert ma a pingvin, és akkor oda szóltam, ez én voltam, hagyjátok abba, tök gáz. Ja, igen. Hát ez így volt.
Na és mi a következő terv? Vagy van-e most a fejedben következő cél?
Olyan nincs, hogy nincs. Tehát olyan még nem volt. 2003 óta, mióta fölhúztam ezt a cipet. Van, igen. Most ez egy kicsit, ez az idei évem egy csöppet más lesz, mert ugye nekem 3 gyerekem van, és a 2 nagyfiam már Budapesten van, az egyik már végzett is az egyetemen, és PhD-zik, meg dolgozik mellette, ő a kék vonalnál van egyébként, mindig is ilyen gyerek-lelki segély vonalaknál dolgozott, és most a kék vonalban dolgozik, mellette PhD-zik, és a középső fiam, ő pedig mechatronikai mérnöknek tanul, és mellette zenél, szóval van egy tök jó zenekarok, és koncertre járunk miatt, meg ilyen rakéta projektekben van benne, szóval abból egy szót nem értek, de egyébként tök büszke vagyok, és van a legkisebb fiam, a picike, aki mindig is picike marad, ő 18 éves lesz, és ugye most fog ballagni, meg érettségi, úgyhogy azt már így tudom, hogy nyilván ez az időszak nekem nem alkalmas arra, hogy abba az időszakba így versenyre fókuszálja. Tehát ezt már megéltem 2-szer, úgyhogy tudom ez milyen. Amúgy meg tudjátok, nem törődök a gyerekeimmel, meg ilyesmi, de hogy most úgy gondoltam, hogy mégis törődök, és én szeretnék ebbe az időszakba otthon lenni, semmiképpen nem utazni, úgyhogy nekem augusztusban lesz majd az első főverseny, amikor úgy gondolom, hogy ezek a dolgok, hogy ő hova kerül tovább, meg hogy hol fog lakni, meg minden ez így talán letisztázódik, és akkor tudok igazán figyelni a versenyekre, és Skóciát fogom keresztül futni. Van egy ilyen verseny rész a Scotland, ez is egy non-stop verseny, most egy kicsit rákattantam a 200 mérföldes, az most az a tervem, hogy minden évben lesz egy 200 mérföld pluszos, mert tavaly rájöttem, hogy erre föl lehet készülni. Az első 200 mérföldesem az nagyon, hogy mondjam, felkészületlenül ért, bár próbáltam rá készülni, de nem tudtam pontosan, hogy mi vár rám, és a tavainál már tudtam, ugye a Moab az 240 mérföld volt, és azt megélni, hogy 3 napja futsz, és konkrétan nem érzel semmi fáradtságot, nem fáj semmit, amit a most indultál volna el. És ebbe ott volt az, hogy már tudtam, hogy én erre hogy fogok készülni, hiszen tök jó. És hatalmas élmény volt, hogy nem érzem, hogy egyszer 3 napja futok, és 3-szor aludtam 30 percet. És ez most egy kicsit így elkapott, hogy most kell egy 200 mérföld, és hogy hazajöttem a Moabról, én még az Antartisz előtt beneveztem erre a részakról Scotlandre, ami gyönyörű lesz szerintem, meg van benne kihívás rendesen, ott is azért az időjárás nem egyszerű, ott meg jó nedves, de tehát vizes, folyamatosan vizes környezetbe futni, de maga a látvány, azt szerintem csoda lesz, és utána majd novemberben készülök Jordániába, a Vadirumba. Ugye a sivatag az nekem abszolút ilyen, ha lehet, akkor minden évben egy ilyen 250-es sivatag valahol, úgyhogy, és a Vadirum nagyon nagy álmom volt, úgyhogy ez érdekes volt, mert tavaly megláttam, hogy a Racing the Planet most egy ilyen jubileumi futam lesz, és pont ott, és azt mondtam, hogy hát ezt nekem szervezték, tehát tök régóta ide akarok menni, és most itt van. Szóval mindig azt mondom tényleg, hogy nincsenek véletlenek, de hogy ezek így jönnek, és egyébként nem is kell versenyt keresni, mert úgy megkeresnek a versenyek, hogy egyszer csak ott van. És akkor én érzem, hogy ő az. És akkor utána azzal kelek, azzal fekszek, tehát kávé, mintha belezugsz valakibe. Nálam a versenyek ilyenek, hogy hú, te jó ég, és akkor megnézem, már most megnézem napi kétszer a videót a skóciai versenyről, és érzem, hogy ott vagyok. És ja, most ezek lesznek.
Igen. De jó. Te Szentendre, Brigi?
Igen, én Szentendre, így jutok.
Ja, tök jó. Egyébként én is megyek az UTH-ra majd, de hogy itt most igazából, tehát hogy az még így év első felébe itthon, vagy hát augusztusig, de semmiképp nem akarok elmenni itthonról, és akkor utána, hát jövőre meg az nagyon furás, hogy senki nem lesz otthon, szóval már mindjárt kötsz, az megint egy más kategória. Ez is már más, nagyon más. Igazából azóta más, mióta a legkisebb is 8-os elmúlt, és akkor már nem kellett az, hogy na, akkor megtanul bepakolni a táskát, menjünk fürödni. Ez azért húzós időszak volt. Nyilván én nekem, mikor elkezdtem ultrázni, a legkisebb fiam 1 éves volt. Tehát én tudom, milyen az. Úgy beosztani, és úgy betenni azt a rengeteg melót. De már nem is tudom, hogy az hogy volt. Nyilván az ember megoldja, amikor az van, de hogy így nyilván most már annyival könnyebb, nagyon sokkal könnyebb. Persze, bocsáss meg, de fölválaszt más feladatokat, mert akkor még nem voltak tanítványaim, most meg ők a gyerekek, úgymond, akiről gondoskodni kell, de hogy azért ez egész más szabadság, és innen. De hát még mindig számon kérik, látod, hogy kivel mennyit törődsz.
Csak azt akartam kérdezni, hogy nekem például az okozza a nehézséget, hogy bölcsiskorú a kislányom, és hogy állandóan hazahoz valamit, és ez rajta átmegy 2 nap alatt, mi meg teljesen tacson vagyunk tőle hetekig, hogy neked volt ilyen, amikor kicsik voltak, hogy ez így a felkészüléseket ennyire megzavarta?
Ilyenre nem emlékszem, arra viszont emlékszem, hogy mikor elkezdtünk versenyekre járni, és volt a Siófokon volt ez a félmaraton, azóta is van, és hogy volt, amire így nagyon szerettem volna elmenni, és beneveztünk, az biztos, hogy előtte éjszaka hányt mindig a gyerek, és én nem tudtam elmenni a versenyre, hanem csak a férjem ment, és akkor én meg otthon voltam, és vájt a szívem. Tehát, hogy inkább ilyen sztoriaim vannak, hogy mindig pont, amikor lett volna valami, akkor tuti, hogy akkor én már oda nem jutottam el. Inkább ilyenek. Biztos voltunk betegek is, de szerintem annyira nem volt jellemző, hogy így betegeskedtünk.
És futnak a fiúk?
A legnagyobb. Mindig azt szoktam neki szegénynek mondani, hogy csak kocorászik. Egyébként heti 4-5-ször fut 10 kilométert annyit mindig. Egyébként futott már maratonokat is. Csak ő, egyébként szerintem ez tök rendben van, hogy őt abszolút nem érdekli mondjuk az idő, hogy mennyi idő alatt futja, mert én már felajánlottam neki, hogy esetleg írnék edzéstervet, kizárt, de nem tolom rájuk, tehát nem. Csak neki ugye nehéz, a férjem is azért ultrázik, tehát futottam már a Balatont körbe 3-szor, mert tehát elég sokat fut, és akkor ugye ő tudja, hogy mi maratonokat azt edzésnek futunk. És amikor ő készült a maratonra, akkor így nagyon fontos volt, hogy ezt így azért a fejébe tisztába tenni, mert ő neki a maraton az rövid táv, hiába az volt a célja. Tehát, hogy azt úgy tudatosítani benne, hogy ez amúgy egy tök nagy dolog ám, hogy te ezt futod. De egyébként már nem készül maratonra, hanem fut tényleg egy 4-et, meg egy 4-5 más edzése is van a héten. Mobilizálni jár, meg erősíteni.
Tök jó.
A kicsi, ő nagyon gyúr, ő nagyon, úgyhogy a kicsi igazából amúgy a nagy. Uh-huh. Tehát, hogy ő nagyon ki van pattintva. Tök jól néz ki, a képen én ilyen kicsi vagyok, és akkor van 3 nagy darab fiam, és a legkisebb, ő nagyon ilyen bodyguardot mellettem. A középső ő nem sportol most, ő neki a zene az, ami, és ezért is mondtam, nem kell mindenkinek. Tehát, hogy azt látom rajta, amikor dobol, és ezt annyira jól látni, mint amit rólam mondanak, mikor futok, vagy beszélek a futásról, hogy így megváltozok, és ő odaül a dob mögé, és megváltozik, és így sugárzik, és annyira klassz.
Hát, jó.
Ő neki a zene az van, ami ilyen kikapcsolódás.
Nagyon jó.
Hát szerintem ez az adás egy ilyen nagyon érdekes, meg nagyon jó kis kombó volt, mert rengetegen hallgatnak minket anyukák futás közben, szóval nagyon motiválóak voltatok az ő számunkra is, úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy jöttetek és meséltetek így a futásról és minden vele járó jóról, úgyhogy köszönjük szépen. A hallgatókkal pedig egy hét múlva találkozunk újra. Sziasztok!
Sziasztok!
Köszönjük
a lehetőséget!
Ha még nem elég belőlünk, kövessetek minket TikTokon, vagy az Instagramon,
de Facebookon, szintén Mesélj Anyukám néven megtalálható zárcsoportunkhoz is csatlakozhattok.
Vagy, ha szeretnétek, e-mailt is írhattok nekünk az info@evamagazin.hu e-mail címre.
Ha pedig tetszik, amit csinálunk, értékeljétek, lájkoljátok, és osszátok meg tartalmainkat,
és mindenképpen szóljatok másoknak is,
hogy minden hétfőn új adással folytatódik a Mesélj Anyukám.
Sziasztok!
A műsor a Béton partnere.